Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kál Csabát, a MIPA vezérigazgatóját. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Budapesti Tavaszi Fesztivál és a MIPA új évada, ez a két témánk a következő szűk egy órában. Néhány nap múlva kezdődik a 39. Budapesti Tavaszi Fesztivál, idén április 5-től 22-ig tart a tavaszi kulturális programsorozat. Nem csak Budapest, de a régió egyik legfontosabb kulturális zenei eseménye. Mondhatjuk, hogy már egyértelműen prémium kategóriájú fesztivállá nőtte ki magát a tavaszi fesztivál?
Igen, ez így van. Tulajdonképpen bekerültünk ebbe a ligába, amit az európai fesztiválok kialakítottak maguk között, sőt olyannyira, hogy mi kezdjük a minden évben a tavaszi fesztivál áprilisban kezdi az évadot, az európai kulturális nagy fesztiválok évadát, hiszen utánunk van a prágai tavasz, a bécsi ünnepi játékok, aztán jönnek a többiek, a nagy francia fesztiválok, Aix-en-Provence.
Egyúttal ezek mondhatjuk, hogy mondjuk a bécsire és a prágaira gondolva, ezek a régióbeli versenytársaink is? Vagy egyáltalán nincs ilyen versengés?
Igazság szerint nagy versengés nincs, de mégiscsak a régióbeli versenytársaink, a másik oldalról meg egyébként partnereink is. És azért is hoztuk közelebb hozzájuk a fesztivált. Ugye 6 éve kezdtük el mi programozni és marketingelni a tavaszi fesztivált, tehát ebben a formában 6 éve működik. Köszönhető volt ez egyébként egy komoly strukturális változásnak is. A finanszírozását az állam elkezdte a fővárossal közösen komolyan venni, és tulajdonképpen megnyílt annak a lehetősége, hogy egy valódi prémium fesztivál legyen a tavaszi fesztiválból, hiszen előre tudtunk középtávon tervezni. Előadókat, produkciókat, koprodukciókat 2-3 évre előre tudunk egyeztetni, és ahhoz, hogy komolyan vegyenek minket ebben a fesztiválvilágban, ez szükséges volt. Úgyhogy tulajdonképpen itt kezdődik el a fesztivál szezon, és hát vannak olyan távol-keleti turisták például, akik úgy jönnek, hogy Budapest, Prága, Bécs, és akkor egy hónapot töltenek itt a közép-európai fesztiválok bűvületében.
A prémium kategóriai fesztivál az attól prémium kategóriái, hogy valóban nagy nevek, húzó nevek, sokféle program van?
Így van. Igazság szerint nincsenek olyan meghatározása, amit mondjuk így kihirdetnének, hanem ezt a prémiumságot tényleg a fellépők és a különböző produkciók és a világsztárok szavatolják vagy garantálják. Ami még nagyon lényeges, hogy azért mindegyik fesztiválnak van egy saját karaktere. A mi fesztiválunk karakterét maga Budapest adja. Ez az elképesztő örökség, amit itt kaptunk az őseinktől, és hát emellé próbáljuk egyébként a saját dolgainkat, a mi életünkből fakadó kultúrát és művészetet hozzáadni. És hát tulajdonképpen így alakul ki egy speciális budapesti fesztivál hangulat, hiszen az egész városban jelen vagyunk, több mint 60 helyszínen. És hát nagyon jól tudjuk használni az együttműködéseket a városon belül is, hiszen itt fölállt azért egy világszínvonal infrastruktúra, ez köszönhető egyébként a múltnak is, tehát olyan múzeumaink, operánk, színházaink, hangversenytermeink vannak, amik együttesen adják azt a lehetőséget, hogy ezt a nagyszabású fesztivált lebonyolítsuk. És tulajdonképpen a fesztiválnak az is a feladata, hogy támogat olyan produkciókat, amit ezek az intézmények önmagukban nem biztos, hogy bevállalnának, de a fesztivál segítségével ezek a produkciók létrejöhetnek.
Ez az együttműködés már a szervezés fázisában is adott, tehát megvan az, hogy mondjuk melyik fellépő lép fel mondjuk az Erkel Színházba, melyik fellépő a Zeneakadémián, melyik a MIPA-ban?
Így van, ennek két oldala van, ugye mi egyeztetünk tartalmilag is a testvér intézményeinkkel, és hogyha ők vágynak olyan nagy előadóra, akiket mondjuk a szezonjukban nem sikerül elhozni, akkor ebben segítünk, hogy financiálisan is egyébként.
Ez a szervezésnél a nagy előadók elhozatala egyébként mit jelent? Hány évvel előre kell gondolkodni, hiszen nyilván, hogy az igazán nagy neveknek be van táblázva a naptára, ráadásul itt megvan egy konkrét időpont, ugye ez az március vége, vagy április első fele, április közepe, tehát egy adott intervallumra kell idehozni azt a sztár fellépőt.
Hát, hogy mondjak egy példát, a Mariinszky Színház ugye egyik legjelentősebb orosz színház,
akik most itt lesznek,
meghívása, az tulajdonképpen 4 évvel ezelőtt kezdődött, amikor Gergiev mesterrel elmentünk vacsorázni, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy milyen jó lenne, hogyha...
És akkor elővette a határidőnaplóját, és...
És akkor egyeztetett, igen, a menedzsmentjével és mindenkivel, és mondta, hogy hát ez legközelebb 19-ben lehetséges, de hát ott is azért van még konkurencia, mert annyi helyre hívják őket. Úgyhogy tulajdonképpen az igazán nagy sztárok azok 2-3-4 évre előre lekötendők. Másrészt meg itt nem úgy van, mint az utazásban a last minute, itt a last minute a legdrágább. Tehát, hogyha esetleg van ideje valamelyik sztárnak, akkor drágább, mint hogyha évekkel előre lekötjük. Ráadásul a különböző együttműködések kapcsán, amíg mondjuk felépül egy koprodukció, amíg több országból összehozunk művészeket, hát az is nagyon időigényes.
Ugye azt megszokhattuk már, hogy minden évben van meghatározott tematikája, úgymond fókuszpontja a tavaszi fesztiválnak, van, amikor nem is egy ilyen fókuszpont, hanem több is. Idén mik lehetnek ezek a kiemelendő fókuszpontok?
A tavaszi fesztivál zászlajára tűzte Liszt Ferenc.
Ez ugye évről évre.
Művészetét, évről évre. Erről azért nagyon fontos beszélni, mert én még mindig úgy érzem, hogy ez a város, ez az ország nem foglalkozik eleget Liszt Ferenccel. Liszt Ferenc ugye a 19. század művész ideája tulajdonképpen, és hát azt is lehet mondani, a korabeli popsztárja, hiszen a Lisztománia, a örjöngés a művészetér az kialakult. De hát ez csak az egyik oldala. Liszt egy igazi nagy romantikus művész, aki úgy döntött, hogy a élete végső szakaszát itt Budapesten tölti. És hát, hogyha körbenézünk Európa hasonszörű nagy zeneszerzői körül, akkor például a Mozart etoszt azt maga köré építette Salzburg. Azzal együtt, hogy Mozart egyébként nem szerette Salzburgot, de az salzburgiak elég jól el vannak azzal. Ha csak belegondolunk a merchandising termékeikbe, a Mozart golyóskáktól kezdve, tehát egy
de akkor ez egy marketing is kell, hogy kapcsolódjon mindehhez.
Természetesen egy marketing is, de ez a marketing, ez nem egy öncélú marketing, hanem arról szól, hogy igenis Liszt is felfedezte már ezt a helyet, hogy milyen jó magának. És hát annak idején meghívta a Európa legjelentősebb zeneszerzőit, Berlioztól kezdve Wagneron át. Wagner mondjuk ugye családilag is kötődött hozzá. De hát itt vagyunk ugyanabban a városban, ahol ő élt, pontosan tudjuk az életének a helyszíneit, és hát ez nagyon izgalmas bemutatni. Most például lesz ilyen koncertünk, minden évben ezt a Liszt fókuszt úgy próbáljuk összeállítani, hogy jeles nemzetközi és magyar művészek mutassanak be Lisztet, Liszthez kapcsolódó alkotókat, vagy a reflexióját a mikorunknak Liszt művészetére. Például a belvárosi plébánia templomban, ahol Liszt sokat megfordult, a Philharmonia kórus a Stuttgartból érkezik, ez egy világhírű kórus, és ő fog egy Liszt hangversenyt adni. Nagyon fontos az, hogy a fiataloknak milyen a kapcsolata Liszthez. Ugye nem jó, hogyha egy köztéri szoborként csodálják, de egyébként nem ismerik, vagy nincsenek mondhatni munkakapcsolatban lisztel. Úgyhogy ezért nagyon örülünk, hogy a Zeneakadémia Szimfonikus Zenekara ad egy koncertet Ránki Fülöp fiatal zongora művész közreműködésével április 16-án, mert nagyon fontos, hogy ráadásul ugye a Liszt Ferenc Zeneakadémia hallgatóinak is nagyon fontos, hogy tovább vigyék ezt a hagyományt. És hát jó pár Liszt hangverseny lesz a Nemzeti Filharmonikusoknak Kirill Gerstein-nel szintén, vagy olyan műfajba is megmutatjuk, ami manapság nem divatos Liszt zsenialitását. Liszt dalokat fognak a Budapest Music Center terben előadni Koronis Klára Zsoldos Bálint kísérletével, és hát még jó pár dolog, és egyébként van Liszt túra is a városon belül, ahol megmutatjuk, hogy hol élt és hol
alkotott. Csak még zárójelbe visszatérve az általam említett marketingre, amit ugye Mozart kapcsán és Salzburg kapcsán említett, az jutott eszembe ennek kapcsán, hogy ugye 2011-ben volt a Liszt év, akkor volt ugye 200. évfordulójához kapcsolódó, hát számos rendezvény volt Magyarországon, itt Budapesten is, de én arra emlékszem, hogy akkor télen Ausztriába sieltünk, és kis sítelepülések üzleteiben, boltjaiban tele voltak a kirakatok, az üzletek Liszt képekkel, Liszt plakátokkal, Liszt relikviákkal, pedig ez apró síterepek üzletei és boltjai voltak. Tehát nekem úgy tűnt, hogy valahogy, és hát ugye tudjuk, hogy a közösség az annyi, hogy a mostani Burgenlandhoz tartozó Doborjánban született Liszt Ferenc, és mégis nagyon magukénak érezték, és nagyon fontosnak tartották, hogy ezt felmutassák és népszerűsítsék síterepek üzleteiben. És úgy tűnt nekem akkor, hogy valahogy ebben a marketingben megint csak leköröznek bennünket az osztrákok, pedig hát Liszt inkább a miénk, és nekünk kéne inkább felmutatnunk és népszerűsítenünk. Egyáltalán hogy látja, hogy hogy állunk ezzel manapság, már csak Liszttől elvonatkoztatva, a kulturális értékeink, vagy a zenei értékeink felmutatásával és közvetítésével, vagy népszerűsítésével, vagy akár a marketinggel?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokat fejlődtünk, és még nagyon sokat kell fejlődnünk. Abban azért jelentősen fejlődtünk, hogy ez a kulturális infrastruktúra, ami körbevesz minket, ez most már sokkal céltudatosabban próbálja a magyar értékeket bemutatni. Ehhez több-kevesebb sikerrel már marketinget is hozzárendel, de sokkal erősebb marketingre van szükség. Itt azért nagyon nagy szerepe van mondjuk a Magyar Turisztikai Ügynökségnek, akinek ezt a kulturális turizmust támogatni kell, már csak önös érdekből is, hiszen a kulturális turista az a szeretet, vagy jó turista, meg az jobb minőségű szállodát választ,
többet költ,
tehát ilyen szempontból is fontos, és hát tulajdonképpen a saját számunkra, vagy a magyarok számára is, mert tisztában kell lenni, hogy milyen érték rengeteg van itt Magyarországon. Mondjuk a fesztiválnak az is feladata, hogy ezt kiaknázza, bemutassa. Ugye pont azért nagyon érdekes a másik fókuszunk, a Bauhaus. Uh-huh. 100 éves a Bauhaus, ugye egy weimári művészeti iskola, a modern művészetnek tulajdonképpen egy példaképe, aminek a tanárai közt és a hallgatói között is jó pár magyar név felbukkan, Brahe Marcel, Moholy Nagy László például, és hát érezzük a hatását is, akár Budapest építészetében. Egy 100 éve alakult iskolának a mai napig megvan ez az utóhatása, és hát például a Ludwig Múzeum egy nagyon érdekes kiállítással reflektál erre, a mai alkotókat vonja be, hogy mit gondolnak a Bauhausról. Emellett lesz egy nagyszabású fotókiállítás, ami szintén a fotóeszközével próbálja bemutatni a Bauhaus gondolatot, és ezt tulajdonképpen egy ilyen fesztivál tudja úgy felszínre hozni, hogy utána komolyabban ezzel érdemes elkezdeni foglalkozni. A harmadik komoly fókuszunk az szintén most már visszatérő, hogy egy-egy országot a fesztivál fókuszába helyezünk. Idén az orosz kultúra lesz a fókuszban, és ahogy említettem, ennek az egyik legjelentősebb előadó művészeti csoportját, ezt lehet így mondani, a Mariinszky Színházat sikerült meghívnunk. És a
Mariinszky... és itt van ugye az említett világhírű karmester is.
Igen, Valeri Gergiev, azok számára, akik mondjuk nem annyira jártasak a művészetben, vagy a zenében, mindig viccesen ezt szoktam mondani, hogy ő a legismertebb karmester, mert a Bajnokok Ligájának van egy bevezető filme, és hát ő vezényel ezen, tehát még azok is ismerik, akik nem tudják, hogy ismerik, de hát nem ezért jelentős. Tényleg Valeri Gergiev létrehozott Szentpéterváron egy elképesztő szellemi pesgést, felújította a Mariinszky Színházat, építette egy új szárnyat, a hangversenytermet, és tényleg az orosz kultúrának a legmagasabban jegyzett képviselője. Természetesen az orosz repertoárt hozza, és azért nagyon lényeges, mert például a Mariinszky Színház balett együttese az a világ talán legmagasabban jegyzett balett együttese. Úgy gondoljunk bele, hogy 236 éves, 236. idényét kezdő színházról beszélünk, és hát olyan koreográfusokat adott a világnak, mint Rudolf Nureyev vagy Mihály Barisnyikov. És amit most itt bemutatnak, az az egyik sikerdarabjuk, Prokofjev Hamupipőkéjét fogják bemutatni. Alexei Ratmanszky gondolta újra ezt a darabot, és azóta is a legsikeresebb produkcióinak az egyike. A másik érdekesség, hogy Csajkovszki Jolánta című itthon kevésbé ismert operáját fogják koncertszerűen bemutatni a Műpában, és hogy mi magyarok se maradjunk ki az orosz kulturális fókuszból, az garantálja a nyitó hangverseny, ami Muszorszki Hovancsinája.
És azt olvastam, hogy a rekonstruált opera változatban kerül.
Így van, egy kiváló magyar zenetörténész volt János. Hát kvázi a Muszorszkinak, vagy Muszorszkihoz legközelebb álló formába próbálta rekonstruálni.
De akkor ez kapcsolódik egy kutatói, vagy egy zenekutatói program is, vagy megelőzte az operának a színpadra kerülését?
Ez így van. Ez egy régi téma. A Kovács János karmester barátomnak is ez egy személyes ügye volt, és hát ismét arról beszéltünk, hogy milyen fantasztikus van ilyen fesztiválunk, ahol ezt be tudjuk mutatni. És azért is számít világszenzációnak, mert erre felfigyeltek. Hogy ez miért ilyen érdekes a kedves hallgatóknak, el kell, hogy meséljük. Ugye Rimszky-Korszakov féle verziót játszák.
Igen, mert ugye a záró jelenet és a hangszerelés hiányzott Muszorszky halála miatt, és ugye Rimszky-Korszakov írt egy befejezést ehhez.
Így van, és hát tulajdonképpen most ez a rekonstrukció, ez megpróbálja azt bemutatni, hogy milyen lenne, ha
a Muszorszky befejezte volna.
Muszorszky befejezte, vagy tovább vitte volna. Ennek e körül nagyon nagy az érdeklődés, mert több operáz felfigyelt erre a bemutatóra.
Úgyhogy ez egy zenei szenzáció lesz.
Zenei szenzáció, és hát lehet, hogy jó páron erre fognak váltani a jövőben erre a verzióra.
Muszorszkinál maradva, én még a programfüzetet lapozgatva találtam egy érdekes programot. Ugye Muszorszky kapcsán ugye a kiállítás képei az mindenkinek rögtön beugrik, és itt láttam, hogy ez már a kicsit a jazz programokhoz átívelően lesz egy érdekes újdonság itt is, zongora szaxofon átirata Muszorszky kiállítás képeinek, pontosabban egy kiállítás elveszett képei címmel kerül majd ez színre, és hát itt is elég nagy nevek állítják majd ezt színpadra. Még számos orosz fellépő zenekar, orosz vonatkozású program is kapcsolódik a fesztiválhoz, és hát megint csak egy csemege számomra a programból, hogyha már én is kiemelhetek. A Stravinsky művei is felcsendülnek, majd Baráti Kristóf hegedű művész és a debreceni Kodály filharmonikusok közös koncertjén egy számomra igencsak különleges helyszínen, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér egyes termináján. Hogyan jött ez a helyszín egyáltalán képbe?
Igen, ugye a fesztivál újraértelmezi a várost is, és felkutat olyan helyszíneket.
Amiről a bevezetőben beszéltünk.
Nem foglalkoztunk. Ezt már több éve felfedeztük magunknak, hogy ez a egyébként nem nagyon használt terminál milyen fantasztikus fogadócsarnokkal rendelkezik, annak tulajdonképpen az akusztikája is teljesen jó. És hát elviszi a fesztivált egy olyan külső kerületbe, ahol ez nem jellemző. Ráadásul tulajdonképpen ez egy Bauhaus lenyomat szintén, ez az épület, tehát még így is kapcsolódik. Nagyon lényeges egyébként, ugye a fesztivál úgy is beszél, hogy egy összművészeti fesztivál. A megnyitója az a Szépművészeti Múzeumban lesz, ahol hát viccesen szoktam mondani, hogy egy komoly sztárt, több mint 500 éve sztárt köszönhetünk Michelangelo-t, és az itáliai rajz művészetet, hiszen a reneszánsznak ez egy nagyon erős irányzata, és egy csodálatos kiállításban. Olasz barátom is jönnek, mert egyébként ezt Olaszországban sem tudják így összerakni. Tehát tulajdonképpen az, hogy a magyar kultúra és az európai kultúra milyen ölelésben van jelen a fesztiválon, az talán ez a program is mutatja. És hát fantasztikus, most minden műfajt nem érdemes megemlíteni, de mondjuk a tánc programjaink is lenyűgözőek, ugye az említett Prokofjev Hamupipőke mellett lesz egy nagyon érdekes, ugye a hegedűs háztetőn műzikelből ismert Tevje figurája jelenik meg a bázeli balettnek a produkciójában, ezt a Richard Verloc nevű koreográfus alkotta, egy nagyon érdekes, nagyon izgalmas, nagyszabású produkció, vagy hát mondjuk Goda Gábornak és az Artus társulatnak a Szél kapuja című produkciója, pedig a most frissen megnyílt Új Nemzeti Táncszínházban lesz bemutatva, és hát mondjuk van egy visszatérő, kedves művész csapat, a Bandalup társulat, akinek két produkciója is lesz, az egyik a MÜPA üvegfalain, ők már tartottak egy bemutatót a Kálvin téren, az nagyon sok mindenkit lenyűgözött, és ami érdekes, hogy String címmel pedig a MÜPA-ban, a Fesztivál Színházban lesz egy produkcióit, aminek a zenei alapját a Prokofjev unokája, Gabriel Prokofjev alkotta, tehát még ez is kapcsolódik az orosz tematikával.
És hát ha már összművészeti fesztiválról is, ugye a képzőművészetet említettük, hagyományosan itt van ugye a Budapest Art Week, ha jól tudom, ez is az orosz kortárs művészetre épül most az idei esztendőben.
Így van. Nagyon lényeges, hogy ha ilyenkor Budapestre csöppen valaki, akkor érezze ezt a sokszínűséget. Érezze azt, hogy a magyar gyökereink mellett milyen nemzetközi kitekintésünk bír lenni. Mennyi közünk van ehhez? Tehát ahogy ugye beszéltünk a Muszorszki opera a felújításáról is, tehát annyi tehetséges ember van Magyarországon, aki nem csak a saját dolgainkkal foglalkozik, hanem van egy rálátása a világ vagy Európa művészetére, és szerintem ez nagyon vonzó tud lenni az ide látogatóknak.
Kája Csaba, a MÜPA vezérigazgatója vendégünk ma itt az Arénában, most hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk majd a beszélgetést, maradjanak velünk továbbra is.